Szeretett gyülekezet, köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Emeljük szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk.
Köszönjük, hogy Hanna és Matyi vendégeink épségben éltek Ausztráliába. Bocsáss meg nekünk, ha a tanulás közepette elhanyagoltuk a veled töltött időt. Kérünk téged, hogy adj erőt és egészséget az előttünk álló fél évre is, segíts azoknak, akik távol vannak otthonuktól és családjuktól, és kérjük áld meg az előttünk álló hetet. Fiad nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Hallgassátok meg Istennek az igéjét, ugyanint Máté evangéliumában található a 16. fejezet első 12 versében.
A farizeusok és a szadduceusok oda mentek, hogy kísértsék őt, és kérték, hogy mutasson, mennyei járt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik. Napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. Reggel pedig, hogy ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Két mutató. Az ég színét meg tudjátok ítélni, az időkjeleit pedig nem tudjátok. Ez a gonosz és parázat nemzedék járt nyilván, de nem adatik nekik más jel, csak Jónás próféta jele. Ezzel ott hagyta őket, és elment. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ők pedig így gondolkodtak magukban. Nem is hoztunk kenyeret. Tudva ezt Jézus így szólt hozzájuk. Miért gondolkodtok magatokban azon, ti kicsi hitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra hány kosárban szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, és arra sem hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyerrel beszéltem nektek? Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ekkor megértették. Nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától.
Foglaljátok el a helyeteket. És az Úr áldja meg az ő igényének szívünk befogadását. Ma süssünk kenyeret. Itt a templomban még csak gondolatban, de amúgy érdemes kipróbálni otthon is. Nagyon különleges élmény. Most, hogyha az ipari kenyerekre gondolunk és az ipari kenyersütésre, akkor azt előre elkészített keverékekből állítják össze, gyors keresztővel vagy élesztővel. Volt azonban egy nagyon ősi módszer, egy több ezer éves módszer, ez az, amiről Jézus beszél, ez a kovászos kenyérnek a készítése. A kovászos kenyér az egészen más, mint az élesztővel készített kenyér. Mi is a kovász? Kovászt azt úgy lehet elkészíteni, hogy lisztet és vizet keverünk össze, valaki tesz bele egy kis cukrot is, majd pedig ott hagyjuk. Ott hagyjuk, és csodálatos módon, ha minden rendben van és minden körülmény megfelelő, egy idő után buborékok jelennek meg a kovásznak a tetején, szén-dioxid buborékok, és elkezd az egész keverék átalakulni. A levegőben különböző gombák, baktériumok vannak, és ennek egy megfelelő elegye megtelepszik a keverékünkön, és elkezdi átalakítani ezt a lisztes, vizes keveréket. Fú, ez olyan egyszerűnek hangzik. Fogom, liszt, víz, összekeverem, kiteszem és jó lesz. Most ez akkor működik, hogyha a körülmények ideálisak. Ha megnézitek, nem most a templomban, hanem később az interneten a kovásznak a készítését, akkor lehet olvasni sok kudarc meg sikertörténetet. Először fényből készült edénybe tettem, majd az egyik nap arra jöttem haza munkából, hogy penetráns bűz járja át az egész lakást. Fényből készített edény nem volt megfelelő. Utána beletette egy széles szájú csészébe, abba is megromlott. És végül egy hosszúkás, keskeny edényben nézte, figyelte és összejött, működött. Olvastam olyan beszámolót, amiben valakinek el kellett utazni, elkezdte készíteni a kovászt, az több napig tart, és el kellett utazni, és vitte magával. Bekötötte biztonsági övvel a mellette lévő üdésbe, és akkor mint egy kis babát, a kis üveget ott vitte magával, mert hogy a kovászt időnként szellőztetni kell, időnként etetni, és létrejön egy csodálatos folyamat. Már önmagában az elképesztő, hogy ez a hétköznapi dolog, ami a kovászos kenyér, milyen összetett és bonyolult biológiai és kémiai folyamatok révén jön össze. A kenyér keresztésének hívjuk ezt, amikor a kovásszal beoltjuk a kenyértésztát, megdagasztjuk, ugye a dagasztás az, hogy keverjük és gyúrjuk a tésztát, és utána ott kell hagyni több órát, időnként át kell gyúrni, és egyszer csak szépen meg kell a kenyér, sütéskor pedig még jobban megnövekszik. Egész bonyolult az, ahogy egy kenyér összeáll. A búzában van egy glutén nevű fehérje, ami a hosszú fehérje szál, és ahogy gyúrjuk a kenyeret, a tésztát újra és újra átgyúrjuk, észreveszük, és ezért érdemes kipróbálni, észre lehet venni, hogy egy idő után megváltozik a lisztek az állaga. Olyan lesz, mint egy ilyen összeállt, egybefüggő valami, már nem ragad rá a kezünkre. Ekkor történik ez meg, hogy a sok összenyomástól, szétnyújtástól, összekeveréstől ezek a glutén szálak így összekapcsolódnak és összefonódnak és egy ilyen rácsozatot alakítanak ki. És ennek a hatására nem szökik ki belőle a széndioxid, amit a kovász termel a kenyérnek az alkotó elemeiből. És ezért lesz az, hogy amikor betesszük a sütőbe, az icipici széndioxid buborékok kitágulnak és egy gyönyörű, szép, illatos, ropogós, foszlós bélű kenyér lesz, aminek az illata már betölti a házat jó előre, és alig várjuk, hogy kivegyük. Kovászos kenyér 2 hétig jó. Nem romlik meg. És a kovász az nem csak megkereszti a kenyeret, hanem át is alakítja, és ez nagy különbséget jelent. A kovászban levő gombák és baktériumok feldolgozzák a kenyérnek sok olyan összetevőjét, ami nekünk nem jó. Ami miatt esetleg allergiásak leszünk, olyan szénhidrátokat, olyan pektineket és olyan dolgokat, amik nehezítik a vitamin felszívását, ami nem egészséges nekünk, és jobbá teszi számunkra a kenyeret. A kovászos kenyérnek egy kicsit olyan finom sohanykás íze van, és nem azért, mert ízesítő és színező anyag van benne, hanem azért, mert egy természetes folyamat során alakul ki. Fú, ilyet kéne állni. Miért lehet alig kapni kovászos kenyeret? Azért, mert nagyon nehéz elkészíteni. Amikor valaki kovászos kenyeret készít, már megvan egy módja. Megvan az, hogy reggel fel kell kelni, bekeverni, bedagasztani, és utána 3-4 órán keresztül kereszteni. Érzékeny is. Hogyha a kovász nem elég érett, akkor nem kell meg a kenyér, és lesz egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen téglához hasonló tömböd, aminek a belseje nyers és nyúlós, és még a külső részét is alig lehet megenni. Amikor a kovász túlérik, akkor hát egyrészt ilyen nagyon ecetes szaga van, másrészt pedig így feljön a kenyér, és aztán így visszaomlik magába. És megint csak lesz egy téglád, amit nem nagyon lehet elfogyasztani. Szóval órákon át tartó, odafigyelő munka kell. Ezért külön szakma a végszakma, és ezért volt régen nagy tudománya a régi háziasszonyoknak, akinek megvolt hetente, egyszer vagy két hetente egyszer sütöttek kenyeret, ilyen hatalmas, gyönyörű cipókat, és megvolt az, hogy aznap mi a napi menetrend. Hogyan kell elkészíteni a kovászos kenyeret. És gondoljunk csak bele egyébként, hogy nem is kockázat nélküli, mert hogyha meg elrontja az ember a kenyeret, akkor meg oda van a jóféle liszt, hát a só az nem olyan drága most, de az is oda van, és ráadásul a csillogószerű család, aki azt mondja, miért nincsen a finom kenyérillat, ami ilyenkor szokott lenni, és akkor azt mondod, hogy hát azért, mert hogy tönkrement. Mindenki éhes maradt. És ezért csodálatos ez az analógia, amit Jézus Krisztus a kovász és a tanítással kapcsolatban tanított nekünk az ige alapján, mert hogy valóban ilyenek a tanítások, a világszemléletek és a nézetek, mint a kovász, ami szépen átjárja a kenyeret sokféle fonalával, sokféle élőlényével, és teljesen átadhatja magát a tésztát. Az már nem liszt, nem víz és só keveréke, hanem egy újfajta anyagok jönnek létre, újfajta fehérjék, aminósavak, újfajta szénhidrátok, amelyek addig nem léteztek benne. És ilyenek a tanítások is, amelyek az életünket és a gondolkodásunkat átjárják. Ilyenek azok a gondolatok, eszmék, irányzatok, amiket elfogadunk. Nézzük meg, hogyan jártak a farizeusok és a szadduceusok. Egyébként itt említi először az evangélium a szadduceusokat, mint Jézusnak az ellenfeleit. Rendkívül tanult teológusok voltak. A farizeusok voltak azok, akik a szigorú irányzatához tartoztak a zsidó hitvallásnak. Ők azok, akik nagyon sok törvényt tartottak be, az életük minden percét szabályozták, és szaktekintélyek voltak. Emiatt hallgattak is rájuk az emberek, teológiai szakértőknek számítottak. A szadduceusok azok egy másik irányzat volt, ők csak Mózes 5 könyvét fogadták el a teljes és igaz kijelentésnek, és ezért valamivel másabb volt a vallásuk, de az ő vallásukban ők is szakértők voltak. Itt voltak ezek az emberek, éveket, évtizedeket áldoztak arra, hogy pontosan megismerjék, kövessék Istennek az igényét. És mi történt velük? Az előzetes tanulásuk, ismereteik, ezeknek a merevsége lehetetlenné teszi azt, hogy felismerjék Jézusban a megváltót. Olyan kovász járta át a gondolkodásukat, olyan tanítási módszer, olyan megmerevedett régi hagyomány, olyan emberi hagyomány, ami egyszerűen nem engedte azt, hogy észrevegyék, hogy Jézus a Krisztus. Ahogy látják az ég alját, mondta Jézus, és látják, hogy piros az ég alja, és tudják, hogy jó idő lesz, úgy kéne látni Krisztusban az idők jeleit. Hogy betegek gyógyulnak meg, hogy vakok látnak, hogy démonokat űz ki, hogy bénákat gyógyít meg, és ők nem látják. Ők csak azt látják, hogy vajon mi lehet ebben az egészben a hiba? Mi lehet, ami miatt nincs igaza? Hogy a fenében van az, hogy én a fél életemet arra töltöttem, hogy teológus legyek, és ő meg ide jön, és azt mondja, hogy ő a messiás. Biztos nem. És nekem kötelességem megvédem Izraelt ettől. Egyszerűen képtelenek arra, hogy valahogyan átváltsák a gondolkodásokat, és meglássák azt a ragyogó fényt, a világosságot az ég alján, ami a hajnal hasadást jelenti, ami Jézus Krisztusnak az érkezése. És ez itt a mai igének a kérdése, hogy milyen kovász az, hogy megkeresztél a gondolataidat? Milyen gondolatvilág az, ami átjárja? Jézus akkor még a farizeusoknak a kovászától óvta a tanítványokat. Hát most már nagyon sokféle van. A leginkább uralkodó például ez a posztmodern gondolkodás az a nincs tekintély, nincsenek semminek értelme, minden csak üresség, minden értelmetlen, élj úgy, hogy a pillanat megfelelő legyen, mert úgyis az egész világ és az egész élet értelmetlen. Azután sok egyéb gondolkodásmód van, vannak szélsőséges eszmék, vannak olyan eszmék, amelyek különböző összeesküvés elméletekre gondolnak, majd néha kiderül ezekről az elméletekről, hogy tényleg összeesküvés mögötte. És ezek mind azt szeretnék, hogy a te agyad, a te gondolatodat átjárja, és ezen keresztül, a szemüvegén keresztül nézd a világot. Mi az, amit választasz? Már ha választasz. Mert a legtöbb ember az nem is választ, hanem egyszerűen csak a média nyomásnak, reklámok nyomásnak engedve átjárja őket. Mi arra szeretnénk vezetni benneteket, és az ige is, hogy legalább annyit tegyél meg, hogy tudatosan választasz. Tudatosan választod ki azt, hogy mi az a gondolatvilág, mi az az irány, amit szeretnél, hogy az életedet vezesse. Mert amilyen gondolatvilág, amilyen filozófia, amilyen elmélet az életednek az alapja, olyan lesz az életed. Minden céltalan és értelmetlen vagy, Isten elhívott téged. Nem véletlenül vagy itt a világban. Jézus Krisztus küldte, hogy a megváltanod legyen. Üresség és értelmetlenség vagy, itt van a megváltód, aki életet adott, akinek a programja nem csak erre az életre van, hanem az életen túlra is. Úgyhogy ha most írnánk a Bibliát, akkor Jézus nem csak a farizeusok kovászától óv, hanem sok mástól is. És azért óv le ettől, mert nagyon jól tudja, hogy az akkori tanítványok is, és te is magad döntöd el, hogy mit választasz. Beszélhetünk vallástanárok és lelkipásztorok. Beszélhetnek a tanáraid. A választási lehetőség egyedül a tiéd. De amire leteszed a voksodat, azt fogja átjárni az életedet. Azt fogja átjárni az életednek bizonyos részeit, azt határozza meg a gondolkodásodat, a kapcsolataidat, a családi életedet és az egész jövődet. Úgyhogy ez a kérdés nagyon komoly és nagyon messzire ható. Én az ige alapján arra hívlak benneteket, hogy azt a kovászt választjátok, amit Jézus Krisztus hozott el. Az Isten megtalálásának és az Istennel való békességnek a kovászát. És Jézus Krisztus üzenetét szeretném nektek hozni, hogy óvakodjatok a farizeusok és az idegenek kovászától. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, mennyi édesatyánk! Sok csábító lehetőség lesz körül bennünket. Sok logikus filozófia, rendszer, és mind azt mondja, ettől lesz teljes az életed, minden más csapdába ejt. Kérünk Istenünk szent lelked vezetését. Adj nekünk józanságot, és adj nekünk bölcsességet, hogy rátalálhassunk. Segíts, hogy ne egyfajta hamis kereszténységet éljünk meg, hanem megtaláljuk azt szent lelked által, amit te hirdetsz. Hogy ne csapdába essünk, ne tévejegjünk, ne ide-oda tántorogjunk egyik vagy másik filozófiától vagy eszmétől, mert mi rá szeretnénk találni. És azt szeretnénk, hogy te benned, Krisztusunk, kiteljesedjék az életünk. Könyörgünk Istenünk a hétnek a kihívásaiért. Adj erőt azokhoz a feladatokhoz, azoknak a problémáknak a megoldásához, ami most vár rá. Kérünk szüleinkért, barátainkért és testvéreinkért. Kérünk áld meg őket, vigyázz nekik is az egészségükre, épségükre, és adj erőt rájuk bízott kihívásokhoz. Kérünk Istenünk, áldásod maradjon meg velünk akkor is, amikor kilépünk a templomban, hát, hogy ne itt hagyjunk téged, hanem veled járva élhessünk tovább. Kegyelmedért és szeretetedért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, a szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A mi Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme, szeretete és közössége legyen.
Isten tisztelet zárva. arra menjen, szeretnének órára menni.